Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 342. dicséretünket énekeljük. Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Szeretettel köszöntünk benneteket az Isten házába, és kérjük áldást erre a keresztelő alkalomra is. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még néhány verset olvasok, de most kivételesen nem a mai vasárnapra rendelt Zsoltárból, hanem a 90. Zsoltár válogatott verseiből. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké te vagy, ó Isten. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazz ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, ide kívánkozott számomra ez az ige, hiszen az édesanyja egy olyan településről származik, ahol természetes a templom, természetes, hogy igen, Isten tiszteletre jövünk, a gyermekeinket megkereszteljük, de a konfirmáció is nemzedékről nemzedékre. És fel sem merült, hogy ez kimarad, csak azért, mert most Budapesten él a család. Boróka az első gyermekük, még egészen kicsi baba, aki nem sokat fog fel ebből a keresztelőből, hogy vele most mi történik, de mégis a ti családotokban ő a következő nemzedék. És azt kívánjuk, és azért imádkozunk most is, és a továbbiakban is, hogy ő is majd személyesen megtapasztalja itt azt a csodát, amiről ez a Zsoltár beszél, hogy hajlék az Isten, aki elől-hátul körülvesz bennünket, aki szabadító Úr, életre szabadító Úr, és aki velünk jár minden napon a világ végezetéig. A keresztség ugyanakkor egy szövetségkötés is Jézus Krisztus által. A minket szerető Isten kegyelmesen lehajol hozzánk, igényt tart az életünkre, szeretne velünk élni, szívünkben lakozást venni, földi életünk egész idejében, sőt még azon túl is, hogy ahogy a víz eltörli, lemossa a mi bűneinket, úgy törli el Jézus Krisztus vére a mi bűneinket, elteszi azt az útból, hogy tudjunk közeledni az Atyához, magára véve az ítéletet, hogy mi általa Isten gyermekeivé legyünk, népébe tartozzunk. Nem formálisan, hanem valóságosan is. Úgyhogy azt ne földi anyakönyvek jegyezzék csupán, hanem az élet könyve jegyezze. Mózest az Isten hosszú élettel elégítette meg, 120 évig élt, és tapasztalta mindvégig Istennek ezt a szeretetét. Azt a szeretetet, amelyik formálta, vele volt jó indulata, és rá árasztotta a kegyelmét. És ezt kívánjuk ennek a kis leánynak az életére is, de mindegyik őtök életére, hogy Isten formálja őt, legyen vele, árassza rá kegyelmét. Amen. Most pedig valljuk meg együtt a gyülekezettel a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt halottaiból, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy kegyelmes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most imádságunkban is kérjük Isten áldását, hogy legyen veletek és ezzel a kisleánnyal. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged az életért, a te örökkévaló gondolatodért, amivel kigondoltad örök időknek előtte, hogy ő megszülessen, és örök időknek előtte megváltását Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy örök üdvösséget szereztél számunkra ő benne, és köszönjük, Urunk, hogy te ezt ki tudod munkálni az ő szívében, a hitet, az akarást, hogy hozzád tartozzon. Kérjük, hogy te segíts a családnak, hogy úgy tudják nevelni ezt a kisgyermeket, hogy a nevedre dicsőség, gyülekezetedre épülés és áldásul legyen az ő élete. Urunk, hallgass meg ezt a mostani imádságunkat, és de kérünk, hogy hallgass meg mindenkor ezért a kislányért mondott imádságot, és vezesd az ő lépteit az élet útjára, segítsd az ő döntéseit, tartsd felette óvó, védő kezedet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Dolgokat keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét Esdrás könyvének a soron következő szakaszából, az 5. fejezet 6. versétől a 6. fejezet 12. verséig.
Ez a levél másolata, amelyet Tattenaj, a folyamon túli helytartó, Setarbóznaj és társai, a hivatalnokok, a folyamon túl lakó tisztviselők küldtek Dárius királyhoz. Tudósítást küldtek ugyanis hozzá, amely így szólt. Dárius királynak teljes békesség. Tudtára adjuk a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy Isten házához, amelyet nagy kövekből építenek, és gerendákkal fedik a falait. Szorgalmasan folyik, és eredményes lesz kezük munkája. Ekkor megkérdeztük véneiket, és így szóltunk hozzájuk. Ki adott nektek engedélyt e ház építésére, hogy a gerendázatát helyreállítsátok? Sőt, még a nevüket is megkérdeztük tőlük, hogy tudassuk veled, és így megírhassuk neked vezetőik neveit. Azok ezt felelték nekünk. Mi a menny és a föld Istenének szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amelye azelőtt sok éven keresztül állt. És Izraelnek a nagy királya kezdte építeni, és fejezte be azt. De miután atyáink haragra ingerelték a menny istenét, ő a babiloniai káldeus királynak, Nebukadnezárnak a kezébe adta őket, aki lerombolta ezt a templomot, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozunk. Urunk, mennyei atyánk, Istenünk, hálás szívvel állunk előtted ezen a napsütéses vasárnap délelőtt is. Köszönjük, hogy együtt magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged. Köszönjük, Urunk, ezt a gyülekezetet, ahol most is lehetünk, ahol együtt, közösen megélhetjük hitünket, és magasztalhatunk téged. Köszönjük, Urunk Istenünk, gondviselésedet, szeretetedet, azt, hogy te mindent elrendeztél életünkben. Már mielőtt megszülettünk volna, te tudtad, hogy nekünk mi a jó, te tudtad életünk folyását, mert megváltottál bennünket, és azt akarod, hogy örök életünk legyen. Urunk, mi megvalljuk, hogy mégis olyan sokszor befolyásolni akarjuk életünket, olyan sokszor bűneinkkel akadályt görgetünk az te és mi közénk azáltal, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy nekünk mi a jó, mi majd megoldjuk, de Urunk, megvalljuk, hogy nélküled bűnösek vagy nélküled tehetetlenek vagyunk, bűnösek vagyunk, és nem tudunk semmi olyat tenni, ami előtted kedves. Ezért most is esedezünk, és kérünk téged, hogy tisztítsd meg szívünket bűneinktől, add nekünk szent lelkedet, áld meg életünket, hogy úgy tudjunk élni, hogy az neked kedves, hogy majd, ha megállunk előtted, akkor magadhoz vehess bennünket. Így kérünk, áldj meg bennünket most is, és adj, hogy megértsük üzenetedet. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 32. Zsoltár 5. verséből hirdetem. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amen. Az 549. dicséretünk második versét énekeljük el. Istenünk igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, a 21. fejezet első verséből. Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize, arra vezeti, amerre akarja. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és úgy látom, hogy a mai istentiszteletünkön vannak közöttünk olyanok, akik nem szoktak mindig itt lenni. Szeretettel köszöntjük most őket is. És kifejezetten az ő kedvükért hadd mondjam el, hogy mi az a sorozat, amiben most benne vagyunk. Néhány héttel ezelőtt elkezdtük tanulmányozni Esdrás prófétának a könyvét. Azért választottuk ezt a könyvet, mert körülnéztünk a világban, és azt láttuk, hogy rengeteg a bizonytalanság, és ilyenkor az embernek olyan igei üzenetekre van szüksége, amelyek abban erősítenek bennünket, hogy igen, a világ bizonytalan, de van egy biztos pont az életünkben, maga az Isten. Esdrás könyve is hasonló élethelyzetben született meg. A zsidóság történelmének több mozzanatát is bemutatja. Bemutatja a fogságból való hazatérésnek a közvetlen utána lévő időszakát, és bemutatja egy jó 50-60-70 évvel utána lévő részét is. Mind a kettő egy nagyon nehéz időszak, és azt látjuk, hogy ezekben a nehéz időszakokban a zsidóság belekapaszkodott Istenébe, és biztos talajon tudott megállni. Hát ez a célja valahol ennek a könyvnek, hogy mi is rátaláljunk erre a biztos fogódzóra. A mai alkalmunkat, ezt az ige szakaszt hadd vezessem be néhány gondolattal a templommal kapcsolatban. Az elmúlt ige szakaszokban azt olvastuk, hogy a zsidóság mihelyt visszatért a fogságból, belefogott a templomnak a felépítésébe. Első ránézésre ez csupán egy építkezés, pont olyan, mint a többi, az N plusz egyedik épület. De sokkal többről van itt szó, hiszen a templom az nem csak egy kőből való felépítmény, hanem egy szimbólum is, az Istennel való kapcsolatunknak a szimbóluma. És amikor a zsidók úgy döntöttek, hogy ebbe ők belevágnak, azzal azt fejezték ki, hogy a legfontosabb dolog az életünkben az Istennel való kapcsolat. Szeretnénk közel lenni hozzá, szeretnénk jól megismerni őt, és szeretnénk úgy élni, ahogyan ő azt megtanította nekünk, amiben úgymond örömét leli az Isten is. Tehát jól indult a zsidóságnak ez az elhatározása, lerakták a templomnak az alapjait, és itt valami megszakadt. Azt olvassuk, hogy az ellenség rögtön észrevette, hogy mi történik, nem csak az emberi ellenség, hanem az ős ellenség is, az ördög, aki nem akarta, hogy az Istennel való kapcsolat megerősödjön, és különféle akadályokat támasztott, külső akadályokat. Azok a népek, akik a zsidók körül éltek, különféle embereket lefizettek a perzsa király közelében, úgymond lobby csoportokat hoztak létre, és addig-addig keverték, amit ilyenkor keverni szokás, hogy végül leállították az építkezést. A zsidóknak nem volt szabad tovább építeniük a templomot. Telt múlt az idő, ezek a jogszabályok már úgymond elmúltak, senkit nem érdekeltek, újra lehetett volna kezdeni az építkezést, ekkor pedig egy belső akadály akadályozta a zsidókat, nevezetesen, hogy nekik az volt már a fontos, hogy kényelmesen éljenek, hogy a saját házaikat építgessék egyre jobbá. Tehát volt külső akadály, volt belső akadály, ez mind hátráltatta az építkezést, és akkor azt látjuk, hogy Isten közbeszól. Először elvette a belső akadályt, küldött prófétákat, akik a népnek a lelkére beszéltek, és azt látjuk, hogy a nép felébredt ebből a lelki szendergéséből. Rájöttek, hogy tényleg mi a feladatunk, nekünk folytatnunk kell a templom építését. Ma délelőtt pedig azt látjuk, hogy Isten hogyan vette el a külső akadályt. Mert ma is ezzel találkozunk, hogy egy újabb külső akadályt akartak a zsidók elé gördíteni. A hosszabb ige szakaszban kettő levél áll előttünk, ezt a két levelet fogjuk most megvizsgálni, úgy is mondhatjuk, hogy az ige hirdetésnek két fő pontja lesz, és mind a két levélnek két rétege van. Van egy első rétege, ez tényeket rögzít, javaslatokat fogalmaz meg, utasításokat közöl, tehát úgy mond, ami a szövegnek az elsődleges jelentése. De van egy második réteg is, ami egyfajta feltárulkozás. Az első levélben Tattenaj, annak a vidéknek a helytartója tárulkozik fel előttünk, de rajta keresztül megismerhetjük az Isten elleni lázadásban élő emberiségnek a legmélyebb késztetéseit és indulatait is. A második levélben pedig Dárius válaszát olvassuk, ő is úgymond feltárulkozik, de nem az ő személye a lényeg, hanem az, hogy ebből a levélből mit tudunk meg az Istenről, hogy ő hogyan viszonyul az ő népéhez. Hát kezdjük az első levéllel, a helytartónak a levelével. Az első réteg, tehát a szöveg elsődleges jelentése 5 gondolatban foglalható össze. Az egyik, hogy Izrael népe nagyszabású építkezésbe kezdett. És azt látjuk, hogy itt egy nagyon precíz, igazi hivatalnokok által megfogalmazott leírás áll előttünk. Tudtára adjuk a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába a nagy Isten házához. Azt most kőtömbökből építik, és a falakra gerendákat helyeznek. Ezt a munkát gondosan végzik, és sikeresen folytatják. Tehát egy objektív beszámoló, hogy én, mint helytartó, meg az én hivatalnoktársaim, vizsgálatot folytattunk, ebben és ebben a stádiumban áll egy építkezés. A következő pont, megvizsgáltuk, hogy kik ennek a kezdeményezésnek a vezetői. Megkérdeztük az ott levő véneket, és ezt mondtuk nekik, ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a templomot felépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek. Nevüket is megkérdeztük, hogy tudassuk veled, és megírjuk azoknak a férfiaknak a nevét, akik az élükön állnak. Tehát ezt is elmondták, jó hivatalnokok. Miről számoltak még be? Beszámoltak arról, hogy az egész kezdeményezés mögött vallási megfontolások húzódnak. A zsidóság azért építkezik, mert úgy gondolja, hogy az Istene ezt várja el tőle. Ezt olvassuk, mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izraelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. Őseink azonban haragra ingerelték a menny istenét, ezért ő Babilónia királyának, a káldeus Nebukadnezárnak a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába. Tehát az Isten azt akarta, hogy ez a templom álljon, a mi hibánkból leromboltatott, de most újra itt vagyunk. Megváltoztunk, és újra fel fogjuk építeni ezt a templomot, ami Istenünk dicsőségére. Beszámolnak arról is a hivatalnokok, hogy a zsidók szerint ez nem csak az ő akaratuk, amit ők csinálnak, az valójában megegyezik a királynak a szándékával is, hiszen egy korábbi perzsa király, Círus áldását adta erre a munkára. Ezt olvassuk. De Círusnak, Babilónia királyának uralkodása első esztendeiben parancsot adott Círus király, hogy Istennek ezt a házát építsék fel. Mindenről szépen beszámoltak a hivatalnokok. Bele sem lehet kötni. Tiszta, tényszerű leírás. És a vége az 5. pont, az alázatos helytartó eligazítást kér a királytól, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben. Most azért, ha a király jónak látja, nézessen utána Babilóniában, a királyi kincstárban, hogy adott-e parancsot Círus király Isten jeruzsálemi házának a felépítésére, és a király erről szóló határozatát küldje meg nekünk. Tehát ez ennek a levélnek az első rétege, úgymond a felületes olvasásnak az eredménye. Csupa tény. És akkor most menjünk egy kicsit mélyebbre, olvassunk a sorok között. Mi az, ami kiderül erről a helytartóról, és úgy általában az Isten ellen lázadó emberről. Hát egyrészt meglátjuk azt, hogy a helytartó gyűlölte mind az urat, mind az ő népét. A levélben úgy fogalmaz, hogy a nagy Isten háza. De tudjuk, hogy Tattenai nem tartozott az Úr követői közé. Sőt, ha ő tényleg nagy Istennek tartotta volna őt, akkor nem akadályozta volna meg házának felépítését. mindazzal, amit ő itt kezdeményezett, csak és kizárólag azt árulta el, hogy ő ezt az Istent semmibe veszi. Ez az Isten egy senki. Még én is hatalmasabb vagyok, meg tudom akadályozni az ő házának a felépítését. Hasonlóan viszonyult magához a zsidósághoz is. Pontosan tudta, hogy ez a nép ennek a földnek a gazdája. Ők ennek az őslakosai, akik most visszatértek. És mi lesz most? Hát azok a népek, akik az elmúlt évtizedekben települtek be, kezdték jól érezni magukat, kezdtek megerősödni, valakik lettek, de hát most visszajöttek a zsidók. Veszélybe került a betelepülteknek a pozíciója, és ő ezt meg akarta akadályozni. Ő a zsidókat akarta inkább egy ilyen nehezített körülmények közé helyezni. Tehát gyűlölte mind az urat, mind az ő népét. Mi az, amit még látunk ebben a levélben? Azt látjuk, hogy a helytartó látszólagos objektivitása mögött, a precíz hivatalnoki stílus mögött valójában egy kőkemény propaganda áll. Olvassuk át ezt a levelet úgy, hogy miként hat arra, aki megkapja. Az első rész, ami az építkezésről szól, ez valahogy úgy jön le az olvasónak, hogy van itt egy nép, akik engedély nélküli építkezésbe kezdtek. Vajon mit akarnak? Hát ha egy király meghallja azt, hogy egy nép valahol engedély nélküli építkezésbe kezd, méghozzá egy ilyen központi jelentésű helyet akar felépíteni, akkor rögtön elindul a vezér hangjája, hogy csak nem lázadásra készülnek. Nem mondta ki a helytartó, de ugye valahol ez a propagandának a lényege, a fejlett propagandának a lényege, hogy nem mondom ki, csak sugallom. Valami készül, valami veszélyes. Megszereztük a vezetők neveit. El is mondom, hogy kik ezek a vezetők. Jegyezd meg, király, ezeknek a vezetőknek a neveit, mert ők gyanúsak. Velük valamit kezdeni kell. Illetve úrrá lett ezen a népen a vallásos fanatizmus. Eddig nem volt ilyen, eddig Babilonban éltek, már elfelejtették, hogy kik is ők, de most újra hazatértek, és fellángolt bennük a vallásosság. Ezek fanatikusok, ezek fundamentalisták. Ugye a vakhit, az öl, butít és nyomorba dönt. Szép a leírás, olyan nagyon visszafogott és objektív, de pontosan tudjuk, hogy mit akart elérni ez a helytartó ezzel a levéllel. Azt, hogy most azonnal soron kívül ki kell vizsgálni ezt az ügyet. És ezeket a zsidókat, ezeket valahogy le kell állítani. Fejezzék be, amit csinálnak, mert ez nem jó. Tehát gyűlölet az Úr és az ő népe ellen. Ja, bocsánat, még valamit elfelejtettem. Mi az, ami még kiderül ebből a levélből? Hogy a helytartó tulajdonképpen a saját pozícióját akarta megerősíteni. Mert ha mindaz sikerül, amit ő eltervezett, akkor mi történik? Hát kap egy dicséretet a királytól, hogy figyelmeztette őt a veszélyre. A zsidóságnak a helyzete az egy nehezített helyzetté válik. Ki kerül ki győztesen ebből az egészből? Hát maga a helytartó. Onnantól kezdve ő lesz ennek a területnek a kis királya. Tehát mind a mögött, amit elkövetett, a saját személyes érdeke állt. Tehát van egy helytartó, aki gyűlölte az urat és az ő népét, az objektivitás álcáját felhasználva egy kőkemény propagandát folytatott, illetve a saját pozícióját akarta megerősíteni. Ismerős? Azt gondolom, hogy az Isten elleni lázadás szelleme az sokféle formát öltött már a történelemben. De valahol ezek az elemek mindig megjelentek benne. Hát ez a lázadás, ez megjelent már filozófiai köntösben. Például gondoljunk az úgynevezett felvilágosodásra. hát a felvilágosodást, azt a mai napig úgy tanítják az iskolában, hogy az egy csodálatos előrelépés volt az emberiség történelmében. Okos emberek összefogtak, leépítették a babonákat, tettek egy lépést, sőt több lépést is a tudománynak az útján, és ez hozzájárult az emberiség fejlődéséhez. Hát nincs is ennél szebb dolog, mint a felvilágosodás. Legyünk mi is felvilágosultak. Objektív, segítőkész, legalábbis annak látszik. De valójában miről szólt? Hát arról, hogy az Isten nem kell a rendszerbe. A felvilágosult gondolkodók közül nem volt mindenki ateista, de a munkásságukat az jellemezte, hogy amit mi teszünk, ahogyan mi gondolkozunk, abból az Istent ki lehet hagyni. Amikor a természetet vizsgáljuk, nem kell azt mondani, hogy van egy teremtője az embernek. Amikor a társadalmak életét vizsgáljuk, nem kell azt mondani, hogy Isten adott bizonyos szabályszerűségeket, törvényeket. Nem, majd mi kitaláljuk. Amikor az emberi életről volt szó, nem beszéltek arról, hogy az nem a halállal ér véget, hanem van folytatás is. Kivették Istent ebből a rendszerből. És kik nyertek ezen az egészen? Hát akik irányították a folyamatokat. Ők kapták a tiszteletet, ők kapták a pozíciókat. Így nézett ki egy bizonyos időszakban az Isten elleni lázadás. De ugyanez a lázadás szelleme, ez megjelent már politikai köntösben is. Gondoljunk a 20. századnak a diktatúráira. Hát Hitler nem úgy jelentkezett, meg Sztálin sem úgy jelentkezett, hogy most mindent romba döntünk. Mindegyikük úgy állt fel a történelem színpadára, hogy megoldásokat hozok. Eddig káosz volt, de én most megoldásokat hozok. Béke lesz, a gazdaság fellendül, mindenki jól fog majd élni. És mi volt ezeknek a diktatúráknak a lényege, a közös halmaza? Az Istent és az ő népét el kell törölni. Ez volt a legfontosabb, ami bennük közös volt. Ki kell írtani az Istenről való gondolkodásnak, a hitnek a csíráját is. Hát az itt lévők többsége talán tudja, emlékszik rá, hogy mit jelentett abban az időben iskolába járni. Hogy olyan propaganda hangzott el már a kisgyerekek számára is, hogy ne higgyenek az Istenben. Hogy a Biblia az egy hazugság, papok találták ki. És kik nyerészkedtek? Hát a rendszer irányítói. Ugyanez a szellemiség megjelent már gazdasági köntösben is. Volt, hogy azt mondták, hogy fellendítjük a gazdaságot, csak előtte elveszünk mindenkitől mindent. Elveszük az egyháztól is mondjuk az iskoláit, meg az épületeit, meg a földjeit, és másoknak odaadjuk, a rászorulóknak. Csak hogy ezzel mit tettek? Hát az egyházat, meg a lelki munkát gyengítették meg, amennyire csak lehet. Sokféle módon jelentkezett már a lázadásnak ez a szelleme. De azt látjuk, hogy ami Tattenajnál, a helytartónál megnyilvánult, valami hasonló, csak más köntösben történik azóta is. Legújabban a szexuáletika köntösében jelentkezik ez a lázadás. Töröljünk el mindent, ami a normális gondolkodáshoz tartozik. Találjuk ki azt, hogy hogyan lehet felforgatni a szexuáletikát. Hogy mindenki gondolja magát másnak, mint aminek született. A férfi ne a nőt keresse, és a nő ne a férfit keresse, hanem legyen minden jó, szabad, virágozzék minden virág. Hát az elmúlt hetek két eseményét hadd idézzem ezzel kapcsolatban, hogy az egyházakra ez milyen hatással van, milyen pusztító hatással van. Az anglikán egyházban, a Nagy-Britanniában élő, vagy hát lévő anglikán egyházban bevezették, hogy mindenkit ezentúl megáldanak a templomban. Teljesen mindegy, hogy milyen szexuális orientáltságú, kivel áll meg úgymond az oltár előtt, hogy ő össze akar házasodni, ezentúl mindenkit meg fogunk áldani, mert ez az Isten rendjébe belefér. Micsoda támadás! Egyébként a világ többi anglikán egyháza elszakadt a nagy-britanniai anglikán egyháztól, mert azt mondták, hogy ez hitehagyás. Vagy az elmúlt napok eseménye. Németországban a katolikus egyház, ami a fegyelemről híres, ők is pont ugyanezt találták ki. Ezentúl mindegy, mit mond a pápa, mert a pápa nem ezt mondja, de mi akkor is meg fogjuk áldani a homoszexuális párokat. És ezzel oda tesszük a megerősítő pecsétünket egy világi szellemiség mellé. Tehát ez a levél sok mindent elárul, nem csak Tattenairól szól. Ez szól általában a lázadó ember lelkének a dolgairól. És mi egy ilyen világban élünk. Ez nem csak régen volt így, ez mindig így van. Térjünk át a másik levélre, a királynak a levelére. A király válaszolt. Hát mi a szövegnek az elsődleges jelentése, úgymond az első réteg? Hát először is a király válaszol, hogy utána néztünk a dolgoknak, és Círus valóban támogatta a templomépítést. Ezt olvassuk. Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király, Isten jeruzsálemi házára nézve, építsétek fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be. Maradjanak meg régi alapjai, legyen a magassága 60 könyök, szélessége is 60 könyök. Tiszta sor, kapott egy kérdést, utána nézett a könyvtárban, és megtalálták a határozatot. Mi az, ami még kiderül ebből a levélből? A király kimondja, hogy az építkezést ennek megfelelően nem szabad akadályozni. Nagyon határozottan fogalmaz. Most azért Tattenai, a folyamon túli tartomány helytartója, Setar, Bóznai és hivatalnok társai, a folyamon túli tisztviselők, tartsátok távol tőlük magatokat. Ne is mondjatok nekik semmi rosszat. Ne is nézzetek rájuk görbén. Nehogy elbátortalanodjanak. Nem szabad akadályozni az építkezést. És a harmadik, ami kiderül, az építkezést még támogatni is kell, ezt írja a király, arra is parancsot adok, hogy mit kell tennetek a zsidók védeinek támogatására Isten házának az építésében. A király jövedelméből, a folyamon túli adóból pontosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen fennakadás. Tehát itt is áll előttünk egy szépen megszerkesztett hivatalnoki levél, pontokba szedve, hogy mit üzen a király. De most is olvassunk a sorok között, mi a második réteg, mi az, ami a feltárulkozásról szól. És itt most nem elsősorban Dáriusznak a feltárulkozásáról olvasunk, hanem mi az, ami Istenről kiderül. Mert Isten az, aki a királynak a szívét arra hajtja, amerre akarja. És ezáltal a levél által Isten az ő népének mutatkozik be. Hát mi az, ami kiderül? Egyrészt, hogy Isten mindvégig hűséges az ő szeretett népéhez. Már a fogság idején is ott volt a profécia, 70 év fog eltelni. De aztán visszaviszlek titeket. Visszavitte őket az Úr? Vissza. Pedig volt ott néhány világégés, amikor a perzsák elfoglalták Babilont, ki gondolta volna a zsidók közül, hogy akkor most jobb dolgunk lesz. Ilyenkor általában még romlani is szokott a helyzet. De aztán valahogy Isten megszólította Círuszt, és hazaküldette a zsidókat. Hűséges volt az Isten. Most is azt látjuk, hogy nem csak megparancsolta az ő népének, hogy mit tegyenek, hogy folytassák az építkezést, hanem ő maga is ott volt, és intézte a dolgokat, hogy úgy történjenek, ahogy történniük kell. Segített az ő népének. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet a zsidóság számára, hogy az Isten hűséges. Sokszor gondolhatták azt a zsidók, hogy elfeledkezett róluk Isten, de nem. az Isten soha nem feledkezik el az övéiről. A másik, amit megtudunk Istenről, hogy az ő hatalma minden mást felülmúl. Hát ha megnézzük, hogy milyen akadályokkal kellett szembenéznie, hát önmagában már a folyamon túli helytartónak a hatalma is jóval nagyobb volt a zsidóság hatalmánál. És ezek a helytartók, illetve hivatalnok társai megtettek mindent, amit lehetett. Ott volt a király, hát ő is nyugodtan mondhatta volna azt, hogy állítsuk le ezt az egészet. Egy korábbi király már leállítatta egyébként az építkezést. Most is lehetett volna, hogy nem Círus levelét találják meg, hanem valami másikat. És akkor bekeményít Dáriusz is, hogy na hát akkor maradjon így a dolog, ahogy van. De azt látjuk, hogy valahogy Isten egyszerűen úgy intézte a dolgokat, hogy ez a király szeliden válaszolt. És azt mondta, ami a zsidóknak jó volt. Tehát az Istennek mindenre van hatalma. Hűséges, és mindenre van hatalma. Megint csak hadd kérdezze meg, ismerős számunkra? Ilyennek ismerjük az Urat? Hát gondoljunk a Golgotai keresztre. Hát ott nem pont így mutatkozott be nekünk Isten, mint aki tökéletesen hűséges? Hát már a bűneset után ígéretet tett az embernek arra, hogy nem hagylak titeket ebben a nyomorult helyzetben, amiben vagytok. Elküldöm a megváltót, ő majd mindent helyre tesz. Hát ott a Golgotán ez történt, elküldte Isten a megváltót. Hát ennél nagyobb hűséget nehéz elképzelni, és ennek ára volt. Mondhatta volna az Úr, hogy hát meggondoltam magam, mert azért ez nagyon kemény. Nem gondolta meg magát. Tett egy ígéretet, és teljesítette. És ugyanakkor megmutatta a hatalmát is a kereszten. Mert az az ember, akiről azt gondolták, hogy most tönkrevertük, szétvertük korbáccsal, meg keresztre feszítettük, ennek az embernek vége, el is temettük, oda tettük a nehéz követ, ahogy énekeltük itt az énektanítás idején, ez a valaki feltámadt a halálból. Mert az Isten hatalma feltámasztotta őt. Tehát számunkra is úgy mutatkozik be az Isten, hogy ő hűséges és hatalmas. És azóta is megmutatja nekünk mindezt, ahogyan halad a történelmünk. Gondoljunk az üldözések korára. Évszázadokon keresztül üldözték a hívőket, de Isten mindig ott volt velük, és végül megszabadította őket. Megszűntek a római birodalomban az üldözések, és a hívők nyugodtan élhették a maguk életét. Hűség és hatalom. Gondoljunk a reformáció századára. Ki gondolta volna, hogy egy kis szerzetes, Luther Márton, lehet, hogy a pápa csak marciszta, hogy ez ilyen kis kezdeményezés, hát egy szerzeteske. Hát most mi ez a pápa hatalmával szemben? Hát ez a szerzetes elindított valamit, és miért? Mert az Úr ott állt mellette. Hűségesen és keményen tartotta őt. És lett belőle egy mérhetetlen ébredés. Gondoljuk a világháborúk utáni korszakra. Hát nem azt mondta volna az ember, hogy inkább temettek volna el engem is. Hát amilyen bűnöket itt elkövettünk, nem is érdemlünk mást. De az Isten hűségesen lehajolt, szeretettel, és az ő hatalmával ébredést adott. Vagy gondoljunk a mai korszakra, hát egy hitehagyásnak a korszakában vagyunk benne. Lehet, hogy a világ más tájain növekszik a kereszténység, egyébként tényleg növekszik. De itt Európában biztos, hogy a hitehagyás korszakában vagyunk. És mégis azt éljük át, akik szeretjük az Urat, hogy az Úr itt van velünk, és megerősít bennünket. Az ő hűsége a mi hűségünkre is hatással van. És lehet, hogy sokan már azt szeretnék, hogy ne is legyenek Isten tiszteletek, meg zárják be a templomokat, még mindig nagy az Úr hatalma, és szabadságot ad nekünk. Sokféle szorongattatás között élünk, de Isten keményen tart bennünket. Tehát itt áll előttünk ebben az igében két levél. Az első bemutatja, hogy milyen a lázadás állapotában élő ember, milyen motiváció van az ilyen ember lelkének a mélyén, ha az Isten közben nem szól. És a másik oldalon azt látjuk, hogy ami Urunk is bemutatkozik, és mi abból élünk, hogy ismerjük ezt az Urat. Jézus mondta, az az örök élet, hogy ismernek téged, és akit elküldtél. Hát inkább erre figyeljünk, azt tudjuk, hogy milyen a világ, de mi arra figyeljünk, hogy a mi Urunk miként mutatkozik be, és tartsuk tisztán az Isten képünket, akkor biztos, hogy örömmel és megerősödve tudjuk folytatni a hitéletünket. Amen. Válaszoljunk az igére. Az 581. dicséretünk első, második és hatodik verseit énekeljük. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te mindig az igazat mondod nekünk. Köszönjük, hogy akkor is elmondod az igazat, amikor az fáj nekünk, mert rólunk szól, ami bűnös természetünknek különféle megnyilvánulásairól. De köszönjük, hogy elmondod nekünk az igazságot önmagadról és a te atyádról is. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a kozmikus háborúban, ahol az ember bűne áll az egyik oldalon, és a te szereteted és hatalmad a másik oldalon, azt láthatjuk, hogy mi a jó oldalon vagyunk, és beléd kapaszkodhatunk. Köszönjük, hogy önmagaddal táplálod a mi lelkünket, és te segítesz, hogy ne csupán elinduljunk a keskeny úton, de végig is tudjuk járni azt. Köszönjük, hogy ilyen hűséggel és szeretettel állsz mellettünk. Szeretnénk megköszönni neked, Urunk, a gyülekezetünket. Nagyon kérünk, hogy mutass nekünk is utat a jövőre nézve. Kérünk, hogy te járj előttünk, mint jó pásztor, és a te lelked által vonj minket magad után. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni a gyászolóinkat. Te látod, hogy milyen űrt átong azoknak a lelkében, akik kedves szerettüket veszítették el, kísérték utolsó földi útjára. Kérünk, Urunk, hogy te légy velük ezekben a nehéz időkben. És kérünk, Urunk, hogy légy mindannyiunkkal, te ismered a mi lelkünket. Te látod, hogy abban hol van öröm és hálaadás, de hol van kényszer, panaszkodás. Kérünk, Urunk, hogy személyesen hajolj le hozzánk, és személyesen vezesd az életünket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, megszabadítalak és megmentelek. Így szól az Úr. Amen.